Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 367. dicséretünk első versét, emeljük Jézushoz szemünk. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus keresztség sákramentumát. Így szólt Jézus a tanítványokhoz: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 329. dicséretünk második versét énekeljük. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg néhány verset a 145. Zsoltárból. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem neved mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Fenségeden, ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. Elmondják, milyen félelmes hatalmad, én is felsorolom nagy tetteidet. Áradoznak emlékezve nagy jóságodra, és örvendeznek igazságodnak. Kedves szülők, keresztülők, a mai napra a kijelölt zsoltárak alapozunk szerint a 145. és nagyon örültem neki. Ez a zsoltár héber szövegben azért érdekes, ott látszik a művészi kivitelezés, tudnék, az úgynevezett arany ABC szerint van. Tehát a tessenek, még vannak helyen nyugodtan jönni, ott is van. Az arany ABC, azaz a héber ABC betűi szerint van minden egyes sora, meg lehet számolni, 21 betű, hát 21-22, attól függ, de 21 verse van ennek is, az eredeti szövegben is, és ahogy szépen jön a ábécé, hogy Alep, Véd, Gimel, Dálet, ugye ez az ABCD-re ráismerünk, azt szerint kezdődik minden sor. Ez egy művészi forma, ez teljesen formális, de éppen azért, mert nagyon fontos a tartalma, választ egy ilyen formát a költő, illetve a zsoltáros. És mi a tartalma? Az Isten országáról, az Isten királyi uralmáról beszél. Ez a központi témája, azt lehet mondani az egész Szentírásnak, ugye Jézus is azt mondja, hogy elközelgett a mennyek országa, azaz Isten uralma, ő maga közel jött, és már itt van ő benne, és ehhez kapcsolja Isten dicséretét, az egész teremtés dicséri, az ő népe dicséri, nemzedékről nemzedékre elmondják az Isten nagy tetteit, a szabadítás történetet, azt, hogy hogyan hívta ki annak idején az atyákat, és mint teremtő Isten, hogyan teremtette ezt a világot, milyen csodálatos az ő világa, és aztán a maga kis hangját is, hogy így mondjam, hozzáteszi, azt mondja, hogy csodálatos dolgaidban én is elmélkedem. Tehát a gyülekezet, az egész nép nemzedékről nemzedékre továbbadja, és ki a maga egyéni hangját is ehhez hozzáteszi. Hát miért olyan fontos ez? Nyilvánvaló, ahogy az egyik nemzedék átadja a másiknak ezt a tudást, és mindig hozzá is teszi a maga tapasztalatát, és igyekszik így haladni előre, enélkül az átadás nélkül gyökértelen, irány nélküli lenne az új generáció, szóval és nem is erős ez a kifejezés, hogy istentelenné válna. Tehát szükség van egy úgynevezett arany ABC-re, most mi mondjuk ezt így a mi nyelvünkön, egy lelki ABC-re. Az elemi tudásokat át kell adni a gyermekeknek, és azért kell átadni az új generációknak, ami szülőknek, keresztülőknek és a gyülekezetnek a felelőssége. És ez ma nem olyan egyértelmű, amikor nem, hogy foghíjas lett az átadás, hanem azt lehet mondani, hogy szinte-szinte megszűnt, és a kivétel az, ahol erre van igény és törekvés. Nagy dolog az, ahol erre készség van, nagy dolog tehát az, ami most történik, nem mintha az Úristen az ő gondviselését tőlünk tenné függővé, de mégis így rendelte el, ugye a keresztelői parancsban, és nem véletlenül kereszteljék meg a gyermeket a Szent Háromság Isten nevébe, fejezzék ki a hozzátartozást, tanítsák meg arra, amire egy gyermeket meg lehet tanítani az Isten útján való járás ABC-re, mert ez lesz az aranyfedezete majd az ő saját választásainak. Az lesz a kérdés, hogy van-e, lesz-e valami az ő szívében, lelkében, mondjuk egyszerűen így, hogy lesz-e ott egy kis amúvasú pogácsa, amely oda tud nyúlni, amikor már nem lesz mellette se szülő, se keresztülő, dönteni kell, jól kell dönteni, a legjobban kell dönteni a saját útján, az Isten szeretete vezesse őt és szeretteit ebben. Hogy ez így lehessen, most kerül sor szülők, keresztülők fogadalom tételére, arra kérem, hogy tessenek szívesek idejönni, ide fáradni, a gyülekezet feláll. És megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ezt a kisgyermeket a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadjuk, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk ezért a kisgyermekért, hálát adunk azért, hogy ő világra jöhetett, hogy nagyon nagy szeretettel fogadják, hogy mindent megkap ahhoz, hogy növekedhessék, hogy fejlődhessék, hogy kibontakozzon az ő élete. És hadd könyörögjünk most az ő egész életútjáért, és ne csak ebben a világban, a földi életben, hanem az örökké valóságban is. Hadd könyörögjünk azért, hogy megismerhesse a te utaidat, hogy azt az életminőséget válassza, amelyiken egyedül érdemes járni. Kérünk téged, hogy légy a pásztora megváltója, őrizd meg őt és szeretteit egyaránt magadnak, pecsételd el őt ígéreted szerint a te néped közé, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen.
Fejére csorgatni, jó, nem köntjük úgy, és a kicsinek a keresztnevét kérem. Gergő, én tégedet keresztelek az atyának, a fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Jól van. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, Anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Most tessenek a gyülekezet felé fordulni. A gyülekezet áldásaképpen énekeljük
134. Zsoltár 3. versét, megáldjon téged az Isten.
Megáldjon téged az Isten,
a
Sion, azt mondom, ott hagytam a túloldalon, de Mária, nem a Géza, nem ott van, a lakásban marad, szerintem a lakásban. Az eget, a földet és minden
Köszönjük szépen, tessenek helyet foglalni.
Énekünket, és annak az első,
5., 6. és 7. versét énekeljük. 398. Luther éneke. Akkor nem látom egyébként, egy pillanat mindjárt. Szerintem elütöttem, mert a Jer Krisztus népen nagy vígant akartam, de nem lesz semmi baj, akkor a 398-at énekeljük az összeset, mert az rövidebb. Úr lesz a Jézus mindenütt.
Csak a napnak vigyázz. országok népe és nyelve, ő dicsőségét zengjétek, gyermekek hangja hirdesse. Áldott a Jézus szent neve, királysága ő áldás, ott van a felszabadulás. Nyaradtakot megnyugszanak, ínségesek megáldatnak. Minden teremtés dicsérje a király Krisztus tisztelje, angyali ének zengje benn, mind a fent mondja rá amen.
A mi segítségünk, ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra. Ézsaiás próféta könyve 35. része, első 10 versében az igét a gyülekezet ülve hallgassa.
Örülni fog a puszta és a szomjú föld. Vígad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz, virágba borul, és vígad, vígan örvendezik. Része lesz a Libanon pompájában, a Kármel és Sáron díszében, meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankat kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek, és bosszút áll. Jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökkelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és kákaterem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta. Bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozóvad, ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta, amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott. Újongva vonulnak a Sionra, öröm koszorúzza fejüket örökre. Boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, a te útaidon nem járhat sem tisztátalan, sem bolond, aki azt vallja és hiszi, hogy te nem vagy. Hadd könyörögjünk azért, hogy tisztíts meg a mi szívünket, hogyan jöhetnénk elédbe, hogyan állhatnánk elédbe és kérhetnénk tőled tanácsot, várhatnánk a te áldásodat, hogyha tisztátalan a mi szívünk. Köszönjük, hogy te újból és újból kegyelmes Istenként lépsz oda. Köszönjük, hogy te elénkbe jössz. Köszönjük, hogy átölelsz. Köszönjük, hogy felöltöztetsz, hogy fiúvá fogadsz bennünket, megtisztítasz bennünket. Most is ezért vagyunk itt, erre van mindnyájunknak szükségünk. Kérünk, hogy áld meg a hallgatót, nyisd meg a szíveket és a szólót, hogy a régi betű megelevenedjék, és itt és most személyre szóló üzenetté váljék. Egyedül te tudod ezt a csodát megcselekedni, te kegyelmes akaratod szerint. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket.
Na, gyertek csak, törpék, törpék. Ó, gyertek, vattok azért egy páron. Jó, egymás kezét is megfogjuk ilyenkor. Ha erőködnénk, még össze is érnénk kicsit, gyertek közelebb, és akkor egy kör leszünk, jó? De arra gyere, gyere picike, ha valaki úgy, még, nagyon jó. És akkor megfogjuk egymás, ez az, jól van. Na, úgyhogy lássak itt mindenkit. Akkor egy, ez az, nagyon jó. Egy nagy erős köszönést kérek, áldás békesség.
Áldás békesség.
Ez az, ez az. Na most először is megkérdezem, valószínű, hogy fölöslegesen, hogy ez micsoda. Ez egy angyal, igaz? Ezt úgy mindenki ismeri formájáról, fazonjáról. Hát érdekes dolog, hogy vajon ez mit jelent ez, hogy angyal szerintetek? Ki tudja? Mi a neve, a név, a szó maga mit jelent? Én meg fogom nektek tanítani. Hát kérem szépen, a Bibliánkban szerepel, azt mondja, hogy az angelia, az az alapszó, az azt jelenti, hogy üzenet. Aki az üzenetet viszi, az az angelos. Most a magyar fül, az persze nem használta az angeloszt, vagy a latinosan az angeluszt, hanem mit csinált az angeluszból? Hát angyalt, nem? Hát idáig világos, tehát akkor mit csinál az angyal? Viszi a hírt, így van. Tehát aztán megnézzük a Bibliánknak az első felébe, hogy ott milyen szó van, azt most nem kell megtanulni héberül, annak nagyon érdekes jelentése, meg azt jelenti, hogy munkás. Tehát az angyal nem csak hírt visz, hanem mit csinál? Dolgozik. Például. Na most a következő a kérdésem. Szeretnél-e angyal lenni? Ti is? Hát nagyon egyszerű a dolog, mert lehet ideiglenesen is az angyalok rendjébe bekerülni, mondjuk nem kell folyamatosan, ezt még azért nem várjuk, de mondjuk karácsonykor, ugye, be lehet kerülni az angyalok közé. Két dologgal is lehet, hogy egy kicsit dolgozom. Hát mit csinál az angyal? Hát most mondtam, dolgozik, ugye? És jó dolgokat mond, hírt visz, de nem rosszat, hanem jót. És hogyha mondjuk én karácsonytáj, igyekszem otthon egy picit anyának segíteni, legalábbis nem rongálni, vagy valami hasonló, igaz? Egy kicsit együtt lenni, örülni, és a karácsonyfa alatt, ezt mindig próbálom a gyerekeknek elmondani, vegyük elő a Lukács evangéliumát, második részt, és elolvassuk a karácsonyfa alatt, hogy lőn vala azokban a napokban, hogy Augustus császártól parancsolat az a tét ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, akkor Szíriában Cirénusz volt a helytartó. Mentek vala mindennek, hogy beirattassanak ki a maga városába. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából. Betlehemben mivel, hogy a Dávid házából és háza népe közül való volt, Máriával, aki jegyeztetett néki feleségül, és várandós volt. S lőn, amikor ott voltak, beteltek az ő szülésének napjai, szülte az ő gyermekét, bepolyált őt, és helyezte őt a jászolba, mivel nem volt helyük a vendégfogadó háznál. Most nem mondom tovább. Miért tudom ezt kívülről? Hát nem kell belőle vizsgázom a teológám. Mert ilyen kisgyerekkorom óta mindig volt egy angyal, aki felolvasta karácsonykor. Hát persze, hogy megjegyeztem, igaz? Hát ez kell, hogy egy angyalok rendjében legyél, az is ott a kicsi is, ez ne tiltakozik, látom. Gyere ide! Ezt neked adom, jó? Úgy. És akkor egy kicsit segítek, egy kicsit jó hírt viszek, kicsit olvasok karácsony este, és akkor elmondhatom, hogy én valóságos és igazi angyal voltam karácsonykor. Nem kamu, ez az angyal feltétele, az angyal létnek, és akkor az angyalok rendjébe fönt beírtak. Ágos,
Kérem, ez az ember, ez még majd számításba jön egyszer. Hasonló dolgokban. Így? Jó? Tehát belépünk karácsonykor az angyalok rendjébe. Jó? Ilyen egyszerűen. Na, köszönöm szépen. Na most egy szép köszönés. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Szervusztok, menjetek. Mi pedig keressük ki a 178. énekünket igehirdetés előtt. Dicsőség az Atyának. Gyertyát, már megint elfelejtettem. Dicsőség az Atyának. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott, ami számunkra Péter első levelének a 4. részéből. Egy pillanat. A 12. versről olvasom az igét. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyiben részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gönöztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hová lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is, jót cselekedve, ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a Péter első levele, amit most olvas az egyház, mondhatjuk azt, hogy a keresztény ember adventi útlevele. Benne van az, hogy honnan, hová tartunk, mely határokat nem szabad átlépni, és melyeket igen. És a keresztény reménység az világosan látja a célt, amely reménységének a forrása. Kicsivel előbb olvassuk az igében, hogy titeket pedig az Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időkben. Oda kell megérkezni, addig pedig úton levő nép vagyunk, ez az adventnek a lényege, hogy úton vagyunk, és ennek az úton létnek megvannak a maga sajátosságai. Jó tesszük, ha adventben ezekre nézve készülünk az Isten elé, és mi a legfőbb jellegzetessége az, hogy a keresztény ember úton lévő és Isten elé készülő, egy nem szeretem szó, ami itt nagyon is szerepel. Ez a nem szeretem szó a szenvedés. És Péter Leben erről tanít nagyon fontos dolgokat, hogy a görög-római kultúrából érkező keresztényeknek meg kellett tanulni valamit a szenvedésről. Persze szenvedni, mindenki szenvedett, szörnyű, nyomorult kor volt az a mindenfajta testi-lelki nyomorúságokkal, de hát a cél ebben a kultúrában a boldogság volt.
Ugye boldognak lenni, boldogságot keresni, vagy filozófiai úton valahogy, vagy pedig bármi áron. A bibliai ember gondolkodása az más volt. Beleépült az évszázadok során a gondolkodásába a szenvedés gondolata. Persze nem szeret senki szenvedni, de az Isten útján járó ember azt nem kerüli el, nem is tudja és nem is akarja. De csak egész röviden, hogy az Isten népének a története, hogy az utolsó 700 év, ugye, hát majdnem az egész, miről szólt? Először az asszíroknak a dúlásáról szólt, amikor elpusztult az ország fele, aztán a perzsák jöttek, illetve a babilóniak jöttek másik fele, aztán jöttek a perzsák, aztán jöttek a görög szír, korszak Nagy Sándor után, amikor pedig a templomot akarták végleg felszámolni, és a teljes identitást, aztán végül pedig megérkezett Róma vasból való igája. Hát a proféták beszéltek az Isten ítéletéről, de beszéltek persze az Isten kegyelméről is, aki nem közömbösen a bűnökkel szemben, de a bűnbánattal szemben sem. És megjelenik már Ézsaiásnál egy nagyon titokzatos, különös alak, az Úr szenvedő szolgája, aki mások bűnét veszi magára azért, hogy az Isten sokakon kegyelmezzen, mélységesen, mélyen benne van a szenvedés gondolat az Isten népének a gondolkodásában. Nem csak jaj van a szenvedésben, nem csak kárhozat van, hanem irgalom és áldás is van a szenvedésben. A szenvedés kohójában tisztul meg igazán az ember, az igazi érték, és lesz kiteljesítője, lesz próbája az ő életének. Tehát paradox mondatnak tűnik, de lehet a szenvedésben boldognak lenni, mondja az apostol, és akkor már nagyon komolyak az üldözések, amikor ez a levél születik, szinte minden napos, és ott lebeg a fejek fölött. Tehát a görög-római oldalról érkezők számára mindez nem magától értetődő. Tehát, hogy mondtam, boldog akar lenni a görög-római polgár, és elkerülni a sorsot, kijátszani valahogy a szenvedést, hát nyilván természetes emberi gondolat is ez, és éppen ezért sokszor érzéketlen is a szenvedésre. Ugye apatikus, ez, hogy az Istenek is érzéketlenek, hogy ülnek fönn az Olimposzon és fütyülnek arra, hogy mit szenved az ő teremtményük. A gyülekezet azonban együtt éli át, és együtt tapasztalja meg ezt az úton lételt, egymás terhének a hordozását, együtt szenved, ha kell, az összes tagjával, ugye nagyon szép a német kifejezés, a mitleiden, együtt szenvedni. A jövevény azért jövevény, tehát vándor, mert más, mert különbözik. Mit jelent a keresztényeknek ez a más volta? Hát nem valami extravaganciát, nem valami hóbortosságot, hanem szeretne minőségi lenni az Isten szerinti életben, a Krisztus követésben, a családban, munkában, közösségben, az odafordulásban, empátiában, szolgálatban, értékrendben, és így tovább. Hogy ezt komolyan veszi minden helyzetben, akkor előbb-utóbb idegen lesz. Xenosz lesz, ugye ez a görög szó, hogy xenosz, ismerjük, aki fél az idegentől, az a xenofób. Így mátán ismertebb ez a szó, ugye. Ha nem idegen, akkor meg lehet nyugodni, mert olyan, mint én. Ugye, akkor hasonlít a világhoz, épp olyan korrupt és erkölcstelen, hogy nem lesz baj. Baj az, hogyha ez az értelembe vett idegenség nincs rajtunk, előbb-utóbb nem jön ki. Mit teszi tehát idegenné a zsinór mérce? Az, hogy neki van mércéje, a törvény világos beszéde, és a szeretet, ami azt alkalmazza. Ugye ezt teszi hozzá, és ez fordítva is igaz, egy öndicsőítő, öntörvényű világ, idegen a keresztény számára, sokszor félelmetes is. Belekerülünk néha ilyen helyzetbe, közösségbe, egy sodrásba, és érezzük, hogy ez nekünk idegen, nem ide tartozom. Ugye, innen van ez a kifejezés itt az igében, amikor azt mondja, hogy mintha valami meglepő dolog történne, ne ijedjetek meg. A károli kifejezés az közelebb van, mert ő azt használja, hogy rémületes. Ugye ne rémüljetek meg, ha valami rémületes dolog történik veletek, az az idegen dolog, számíts rá, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezik, de ne rémülj meg tőle. Ő fog téged idegennek tekinteni, az agressziója levezetőjének fog tekinteni. Tehát az elmúlt időszakban is kicsit jobban figyelve, hát mit össze-vissza hazudoznak rólunk, már bocsánat, a mi idegenségünkről, és heccelnek fel tömegeket. Most lehet, hogy egy kicsit megrémülünk attól, amit mondok, de fél fülre hallottam a rádió, és nem akartam hinni a fülemnek. Amerikában egy 5 éves kisfiú az óviban megpuszilt egy másik 5 éves kislányt. Mit csináltak? Fölfüggesztették zaklatásért. Hát, na most kérem szépen, így hirtelen elképzeltem, hogy a mi óvinkba ezt bevezetnénk. Hát tessék elképzelni. Ugye, egy érintés nélküli világ, ez nem rémületes? Nem lehet egy gyereket, mert ugye szegény gyerek fogalma nincs, hogy ő zaklat. Ugye? Tehát annyira primitív és annyira brutális, hogy megrémíti az ember, mert ez valóban rémületes dolog. Ugye? Előre engednek egy nőt az ajtónál, és az zaklatás. Hát hova jutunk? Ugye? Hogy fér ebbe bele egy keresztény gyülekezet, ahol pontosan van szó, hogy érints meg, fogjál kézen, és ölelj át. Hát hogy lehet ugye így létezni ebben a világban? Ez egy idegen világ. És hát, ahogy mondom, az ellenkezője is igaz, mert az a közben az a szabadosság, amit mindnyájan tapasztalunk, már az általános iskolában, most már nekünk van iskolánk, tehát körülbelül tudjuk, hogy 6-tól kezdve mi történik egy általános iskolában, és az ő szüleikre is gondolok, akik ezeket elereztik, ezeket a gyermekeket a világba. Ugye attól 100%-osan eltér az a mérce, amit mi át akarunk adni, és meg akarunk nekik tanítani. És nagyon is lehetséges, és nagyon kell őket szeretni, fel fogják ismerni, hogy az azt is jelenti, hogy ők is úton levő nép, esetleg idegenek lesznek. Ezért kell jól megfogni egymás kezét az úton. Tehát, mondja az apostol, ne lepődjetek meg, ne rémüljetek meg, ez a szenvedés mégsem idegen tőletek, hanem valami más, a próba. És ez nélkülözhetetlen. Ugye a hitünk és életünk minőségének a jele. Emlékszem rá, egyszer gyerekkoromban átvertek, természetesen egy gyűrűt vettem, jaj, de szép fényes volt, annyira akartam, és rohantam bele az ékszerboltba, ugye, és akkor nagyon nem nevettek ki, hanem megveregették, hát ebben nincs próba, nem látta. Igen, hát kiderült, hogy réz, ugye, tehát a próba. Mennyire fontos, szenvedés nélkül nincs próba. És itt egy nagyon fontos dolgot tanít át az apostol, nagyon érdekes, hogy kétféle szenvedés van. A szenvedés lehet áldás és célba érés, és a szenvedés lehet az ítélet kezdete. Sokszor azt gondoljuk, hogy minden szenvedés ítélet, nem biztos az. De azt mondja, amennyiben részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, és a valami sorscsapás ér, úgymond, nem csak azért, mert a hitem szerint élek, ajánljam oda az Úrnak, és akkor részesedem az ő szenvedésében. Jézus mit mond, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Aki részesedik a Krisztus szenvedésében, részesedik az ő dicsőségében is. Aki Krisztus nevéért hátratételt vállal, azon megnyugszik a dicsőség lelke, mondja az írás. A héber nyelven van egy kifejezés, ez nagyon érdemes megjegyezni, ez a sákan, igen, ez azt mondta, hogy leszáll, megnyugszik rajta. És ennek a jelenségnek, az Isten lelke valakin megnyugszik, ő maga ott van, jelen van, ez a sökina. És ugye azt mondja, hogy ahol valaki gyaláznak a Krisztus beszédéért, nevéért, ott van az ő dicsőséges jelenség, jelenlét, ott van a sökina. És erre mondja Jézus, vagy az apostol, hogy boldogok vagytok. Tehát ez egy boldog mondás. Figyeljünk csak, nagyon az ő jelenlétének megtapasztalása maga a boldogság. Ez a hitünk célja. Velem van az Úr. Megérkezett az Úr. Nem félek ember, mit árthat nekem? Mondja 118. Zsoltár. Ezek áldott szenvedések. Még akkor is, ha sokszor nem értjük az okát, a célját azonban érthetjük, megélhetjük és kiálljuk a próbát. És aztán van szenvedés, amitől távol kell tartani magunkat, azt mondja, hogy ne mondja senki gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztévő, vagy más dolgába avatkozó, ugye szenved. Elgondolkodtam ezen, hogy hát most felsorol három nagyon brutális dolgot, és akkor negyediknek ekkora bűn lenne a más dolgába avatkozni, hát ugye, hát ez egy hétköznapi dolog, mert hogy minden nap beavatkozunk a más dolgába valószínű, de azért ennél ez egy összetettebb kifejezés, olyan jelentése van, nagyon nehéz fordítani, csak egyszer fordul elő, az egész Bibliában, lehet az apostol direkt ide kitalálta ezt a kifejezést, ami azt jelenti, hogy ott akar valaki hangadó lenni, ezt a szót használja, hogy püspök, tehát akkor még ez nem azt jelenti, hogy ma, hanem a felügyelő, felvigyázó, aki intézi az ügyeket, ott akar valaki irányító lenni, ahol nincs dolga a keresztény embernek. Ott is jelen akar lenni, ahol ami távol van a keresztény élettől és gondolkodástól, ott ne keverjen, ott ne osszon tanácsokat, mert ennek súlyos következményei nagyon megszenvedheti. Semmi pluszt nem hoz neki, viszont gyalázatot hozhat az Isten nevére. Tehát, ha egy keresztény szenved, akkor az Isten nevére dicsőséget hozzon, őt magát pedig tegye kipróbált emberré. Mert, mondja, az ítélet elkezdődött először is az Isten népén. Hát mit jelent ez? Jézus Krisztus megjelenése óta az egyház ő benne méretik meg. Ez azt jelenti, hogy mérce alá áll, azaz krízis alatt van, magyarul ítélet alatt van folyamatosan. Hiszen amikor megértjük azt, hogy mi folyamatosan mérce alatt vagyunk, krízisben vagyunk, akkor értjük meg, hogy mennyire rászorulunk az Isten kegyelmére. A keresztény ember ennek tudatában él, és igyekszik méltó lenni ő hozzá. Mert elkezdődött az ítélet Krisztusban az Isten házán. És teljes mértékben éppen ezért rászorul a kegyelemre. Ezékiel prófétánál olvasunk egy ilyen nagy ítéletről, talán ez lebegett az apostol szeme előtt, ahol az ítélet azt mondja, a szentéllyel kezd. Tehát ne menj ki a városból, folyik az élet, menj, a szentéllyel kell kezdeni, ugye? És ezt látja a próféta, ez az ítélet, hogy a sökina elhagyja a szentét, az Isten lelke, ugye? Azt mondja, ott kezded az ítéletet. Tehát ez a gondolat ott van az apostol szeme előtt, és ezért mond egy ilyen záró mondatot, amit általános szabálynak is mondhatnék, hogy aki tehát Isten akaratából szenvednek, ugye azok is ajánlják lelküket a hűteremtőnek, ahogy Jézus is, mikor a kereszten szenvedett, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem, pontosan ugyanez a kifejezés van itt is, de oda teszi még, ugye Péter, jót cselekedve ajánlják a lelküket az Úrnak. Tehát a jónak mondott szenvedésem ment fel engem a jó cselekvéstől. Azt mondja, én már szenvedek eleget, mit akartok tőlem? Nem, azt mondja, most vagy igazán képes a jóra, most vagy igazán képes arra, hogy hordozd a másik szenvedését, most vagy rá igazán kiérzékenyülve, és úgy ajánld a lelkedet az Úrnak. Nem az érdemeimet növeli a szenvedésem, hanem az érzékenységemet. Mások szenvedése, nyomorúsága iránt, ugye szerettem ezt a mondást, ugye vagány mondás volt, mikor a puritán atyák mondták, hogy egy imádkozás, tartsd szárazon a puskaport, ugye, és átalakítottam itt a mi ige hirdetésünkhöz, ugye, hogy imádkozva, vagy imádságban hordozd el magad és mások szenvedését, és ne szűnj meg cselekedni a jót. Hát ez az igazi adventi magatartás, Isten lelke megnyugszik rajtad, megérkezik hozzád, átéled az Úr érkezését a költővel szólva, ő áldja meg az ő adventjével mindnyájunk életét. Amen. A 472. dicséretünknek az 5. versét énekeljük, áldott vendég a földre jöttél, 66. Zsoltár dallama. Istenünk, köszönjük, ha valamit elénk hoztál, ami fontos volt a mi számunkra, valamit megértettünk, valami megvilágosodott az életünkben, és hadd könyörögjünk most azért, hogy ne legyünk feledékeny szemlélői és hallgatói a te igédnek, mint akik belenéznek a tükörbe, aztán elmenve azonnal elfelejtik, amit láttak. Köszönjük neked azt, hogy velünk vagy akkor is, amikor hazafelé megyünk, akkor is, amikor mindennapjainkat éljük, amikor munkálkodunk, tesszük dolgunkat, feladatunkat, és sokszor el is fáradunk, így év vége felé már megjelennek bennünk a testi-lelki fáradtságnak a nyomai. Hadd kérjünk téged, hogy ennek az adventnek áldott csendjeiben felüdüljön a lelkünk, és lássuk meg azt, hogy mifelé is haladunk, mik a mi igazi várakozásaink, mi az, amit érdemes várni és kérni és remélni. Hadd könyörögjünk azokért, akik ilyenkor sem nagyon látnak tovább a napi gondoknak a nyomorúságain, terhein, akár mert betegek,
vagy éppen azért, mert gyászolók, vagy könyörögjünk azokért, akik megszomorodtak most ezen az adventen, kilátástalan a folytatás. És kérünk azokért, akik más okokból, egyéb terhek miatt olyan kilátástalanul élnek, és hányan vannak, akiknek az anyagi terhek jelentik a végső bajt, segíts meg őket, és adj embereket, akik bölcs és józan döntéssel kihozzák ezt a népet ezekben a nagy nyomorúságokból, és add, hogy leát figyelve, benned reménykedve képesek legyenek tovább menni, megőrizni emberi arcukat, megőrizni családi közösségeiket, szeretetüket. Könyörgünk hozzád, édesatyánk, a mi gyülekezetünkért és a feladatainkért. És könyörgünk most különösképpen azokért az intézményekért, amelyeket reánk bíztál, és amelyeket igyekszünk növelni, fejleszteni, hogy jó és bölcs döntéseket hozzunk, megalapozottakat. Hosszú távra legyen áldás rajta az utánunk jövő generációk számára is. Így kérünk téged a mindennapokban, és különösen Szentestének a csendjéért, békességéért, öröméért, akik egyedül ünnepelnek, azok is átéljék, akik együtt ünnepelnek, azok is átéljék. Köszönjük azt, hogy sokaknak a szívét felindítod az adakozásra, így kérünk téged, hogy add, hogy ilyen adakozó, odaforduló emberek lehessünk ezen az ünnepen. Légy velünk, őrizd meg bennünket, és hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Én hirdetem azt, hogy ma délután 3-kor van a nyugdíjasok karácsonya. Ezzel kapcsolatban majd Marian fog hirdetni. Hétfőn az énekkar, kedden babamakör bibliaóra, szerdán nyugdíjas bibliaóra meg van tartva, csütörtökön reggel szintén. A konfirmációk már ebben az évben nem lesznek, majd jövő évtől akár a csütörtöki, akár a pénteki alkalmak már új évben folytatjuk tovább. Pénteken 7 órakor Ádám kör Dávid Andrásnál. Így van? Jó. A szombaton délelőtt hittanóra gyülekezeti teremben, és délután 3-kor pedig ifi karácsony, vasárnap már advent, negyedik vasárnapja lesz, ifi órák meg lesznek tartva. Mai istentiszteleten Simon Mátyás testvérünk olvasta az igét, köszönjük a szolgálatot. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a mai napon megkereszteltük dr. Laki Ilona Marcella és dr. Tóth Pál Ernő Pál Gergő nevű gyermekét. Isten áldása legyen a családon, és szeretettel várjuk őket mindenkor a közösségben, és akkor átadom a szót.
Kedves testvérek, köszönjük elsősorban a tegnapi adventi imadi után szervezőinek, Csűrös Varga Vandának és Németné Pöltődi Zsuzsannának a szolgálatát. Egy felemelő alkalom volt, közösségben gyakorolhattuk az adventi várakozást, igeolvasást, imádkozást. Kívánjuk, hogy ezt a testvérek családban is folytassák. Tehát ma délután a nyugdíjas karácsonyra nem csak a nyugdíjasokat várjuk, hanem a gyülekezet minden tagját, aki szívesen gyakorolná a közösséget az idősebb testvéreinkkel. A választói névjegyzékbe csak konfirmált, az úrvacsorával rendszeresen élő és a gyülekezetet anyagilag rendszeresen támogató nagykorú egyháztag kerülhet be. Ugye ilyenkor készítjük elő a választói névjegyzéket. Tehát kérem azt, aki szeretne a névjegyzékbe benne lenni, az névvel fizesse be az egyház fenntartói járulékát, vagy bármilyen támogatást ne csak a persejbe dobja, mert az nem kerül be a számítógépbe. Aki pedig mostanában került gyülekezetünk közösségébe, akkor kérem, hogy töltse ki a pénztárosi asztalnál található adatlapot. Illetve most készítjük elő a választói névjegyzéket, tehát az első változatot úgymond, azt kinyomtattuk, és a pénztárosi asztalnál van. Tehát kérem a testvéreket, hogy ellenőrizzék, hogy szerepel-e a nevük benne is, hogyha nem, akkor névvel, telefonszámmal írják oda, hogy milyen gond lehet, és akkor ezt majd pontosítani fogjuk. Köszönjük a Református Szeretett Szolgálat cipősdoboz akciójához az adományokat, és akkor megkérném Ábrám Angélát, illetve Pál Sándort, hogy mondjanak egy pár szót erről az akcióról.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm azokat az adományokat, amiket már a zongora alatt elhelyeztek a kedves testvérek a rászoruló gyerekek számára. Idén is gyűjtünk csomagokat, akinek nincs esetleg cipős doboza, vagy édesség, vagy bármilyen kis gyerekjáték, ajándék, az nyugodtan egy kiló szaloncukrot is behozhat, vagy bármilyen kis csokoládékat. Csütörtökön 3:30-tól leszek én itt, amikor is többen már jelentkeztek segíteni, csomagolni és elkészíteni a dobozokat. Intézményeink rászoruló szegény gyerekeinek fogjuk odaadni. Lista alapján név szerint, tehát nem valaki kapja, hanem pontosan tudjuk, hogy kinek fogjuk odaadni. Úgyhogy a jövő hét során, akinek van esetleg otthon bármilyen olyan jó állapotú kis gyerekjátéka, vagy kesztyű, zokni esetleg, írószer, édesség, azt nagy szeretettel várjuk még. És csütörtök lenne a határidő, mert pénteken szeretnénk elvinni az óvodába és a többi helyre. Köszönöm szépen!
Én is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvéreket a Magyar Református Szeretett Szolgálat nevében. Rengeteg programunk van most advent idején, és az egyik legfontosabb ez a cipősdoboz gyűjtés. A gyermek istentiszteleten elhangzott az az ige, ami alapján ebben az évben elindítottuk az adventi programot, ez pedig a Lukács evangélium második részéből a 7. vers, hogy mert nem volt számukra hely. És azt gondolom, hogy rengeteg ember van a környezetünkben, akiknek tényleg nincs hely a számára, rengeteg kirekesztett periférián élő. Az egyik nagyon fontos dolog az, hogy hozzájuk eljussunk. Tehát azt gondolom, hogy mindannyiunknak kötelessége az, hogy észrevegyük a körülöttünk lévő elesetteket. Gyülekezeten belül, kívül is rengeteg ilyen van, és nem csak cipős dobozokkal a gyermekeket ajándékozzuk meg, hanem élelmiszerrel és egyéb módon is a körülöttünk lévőket. A szeretett szolgálatnak a programjai között van a hajléktalanok ellátása, krízis járat ilyenkor teával és egyéb meleg ételekkel. Nagyon sok időt fordítunk és figyelmet azokra a családokra, ahol nincs tüzelő, téli tüzelő, számukra is több száz csomagot viszünk el fa formájában, és sorolhatnám, mert körülbelül 20 ehhez hasonló program van. Én azt kérem a testvérektől, és nagyon örömmel látom, hogy gyűlnek a cipős dobozok, hogy minél több gyűljön, hiszen a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak a legfontosabb tennivalója az, hogy eljusson a gyülekezetekhez. Itt látjuk, itt kapjuk meg pontosan azokat az információkat, hogy hová kell elmennünk segíteni, és innen várjuk azt is, hogy kik azok a testvérek, akik megtehetik, hogy segítsenek a szeretett szolgálatnak. Élelmiszergyűjtés is folyamatban van, most már hetek óta több mint 2000 kék vödör gyűlt össze, azok több mint 10 kilós tartós élelmiszert tartalmaznak. Azt gondolom, hogy itt is lesznek a gyülekezetünkben olyanok, akiknek ilyenre van szüksége, és én is szeretnénk látni őket, és úgy gondolom, hogy talán gyűjteni is tudnak a testvérek. Erre is nagy örömmel hívom fel a figyelmet, és kérem a segítségüket. Ezen kívül még egy mondatot szeretnék mondani, és nem rablom az idejüket. Nemrégen december 3-án volt az adományozók köszöntése, egyszer van egy évben, amikor megajándékozzuk azokat, akik mellettünk voltak, és itt a gyülekezetben van egy nagyon kedves testvérünk, most nem látom itt a Szabó Istvánnét, aki sokat jár ide, Évanéni. Ő minden hónapban segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálatot, elején felül is, Bőskei püspök úrral számára is készítettünk egy emléklapot, és átadtuk. Meg szeretném említeni, hogy együtt örüljünk az ilyen segítségnek és a együtt közös gondolkodásnak. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! Hát ilyen szempontból előnyben vagyunk, hiszen Pál Sándor testvérünk, gyülekezeti tagunk is, és egyben a Református Szeretett Szolgálat kuratóriumának az elnöke, tehát így első kézből tud információt adni nekünk. Kérjük a testvéreket, hogy időben jelentkezzenek óvodánkba és iskolánkba, tehát ilyenkor már el lehet kezdeni ezen gondolkozni és kitölteni a jelentkezési lapokat, mert jó reménységgel vagyunk afelől, hogy idén is túljelentkezés lesz mind a két intézménybe. Akik mostanában csatlakoztak, azoknak ajánlom Demjén István templomépítő lelkészünk gyülekezet történet kötetét, illetve aki szereti a színdarabokat, annak ajánljuk Nagy Péter lelkészünknek színdarabjait, ami szintén nem olyan régen jelent meg. És végül, de nem utolsó sorban ajánlom idősebb Német Géza református lelkész egyházi sorsfordulókhoz kapcsolódó kötetét, aminek az a címe, hogy miért fontos az egyházi jövőkép. Hát talán ilyenkor karácsonykor érdemes elgondolkozni arra, hogy mire jó az egyház, vagy mit várnánk tőle. Ehhez jó apropót ad nagyon kritikus élethelyzetekből 1956-tól 1990-ig terjedő időszakban ez a kötet. És most nem fogom felsorolni a karácsonyi alkalmakat, de azért tudjuk, hogy a kijáratnál, a hirdetésre ez föl van írva, és készüljünk arra, hogy 24-én is vannak alkalmaink, nem csak 25-én és 26-án. Áldott adventet kívánok mindenkinek!
A 426-os énekünket énekeljük befejezésül, már keresztem, mára vettem.
Keresztem.
A minden jóknak adója, a szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon meg és őrizzen meg titeket. Adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrés, bizalmat a nyomorúságok idején. Áldjon meg a földön testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban. Áldjon meg majd egykor örök üdvösséggel a mennyekben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás békesség.